Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az általános iskolák és óvodák a terveknek megfelelően április 19-én nyitnak, a középiskolákban nem lesz jelenléti oktatás május 10-éig, erősítette meg a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta, csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek, szóbeli nem, az előrehozott érettségiket is megtartják. Az államtitkár hangsúlyozta, az érettségik szempontjából fontos kiscsoportos felkészítőket, konzultációkat továbbra is szervezhetnek a középiskolákban. Főszabály szerint csak az írásbeli érettségiket tartják meg, a szóbelik és a gyakorlati részek jellemzően tehát elmaradnak. Ezt a modellt tavaly már sikeresen alkalmazták, tette hozzá Maruzsa Zoltán. Elmondta azt is, azon vizsgatárgyak esetében, amelyek középszinten csak szóbeli résszel rendelkeznek, idén is meg kell szervezni a szóbeli megmérettetést. Ha bármely középszintű érettséginél a diák írásbeli teljesítménye a 12%-ot elérte, de a 25-öt nem, akkor tehet szóbeli vizsgát. Testnevelésből szóbeli és gyakorlati érettségit is kell szervezni, az úszás és a küzdősport gyakorlatait azonban el kell hagyni, ezek ugyanis fokozott fertőzési kockázatot jelentenek. Maruzsa Zoltán felidézte, hogy tavaly csupán az érintettek 2%-a nem érettségizett végül, és mindenkit most is arra biztatott, hogy jelenjen meg. Az érettségik ugyanis biztonságosan megszervezhetők. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárt hallják.
A kormány a járvány harmadik hullámára való tekintettel március 8-ától rendelte el a jelenléti munkarend helyett a tantermen kívüli munkarendet a tavaszi szünetig, illetve az óvodák esetén a rendkívüli szünetet. A járványügyi helyzet javulásának, a sikeres oltási kampánynak köszönhetően a 2,5 millió oltáson túl és a 3 milliós átoltottsághoz közelítve azonban jelenleg az óvodák és iskolák újranyitása van napirenden, ennek a jogszabályban rögzített, tervezett dátum április 19. Erre készülünk, minden készen áll az április 19-i nyitásra. Annak érdekében, hogy az óvodák és az iskolák újranyitása megtörténhessen, zajlik a pedagógusok soron kívüli oltása, a honvédség is besegített a felkészülésben, azokon a helyeken, ahol március elején több megbetegedést is regisztráltunk, a honvédségi mentesítés is megtörtént és lezárult. Az operatív törzs foglalkozott az érettségik lebonyolításának kérdéskörével és lehetőségeivel is. Az első döntés az, hogy mivel az április 19 egyébként is nagyon közel van az érettségi kezdetéhez, és a középiskolákban az érettségi lebonyolítása egyébként is a hagyományos oktatás átszervezését szokta igényelni, és az érettségi vizsgák minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében az a döntés, hogy a 9-12. Évfolyamokon csak május 10-én állunk vissza a jelenléti oktatásra. Még egyszer elmondom tehát, hogy az óvodák és az első 8. évfolyam esetén a tervek szerint április 19-én a magasabb 9 és annál magasabb évfolyamokon pedig köznevelésben és szakképzésben is május 10-én térünk vissza a jelenléti oktatásra. Természetesen azokat a kiscsoportos felkészítőket, konzultációkat, amelyek az érettségi szempontjából fontosak lehetnek, és amelyeket az intézmények november 11 óta folyamatosan szervezhettek, addig is, tehát az érettségi kezdetéig is van lehetőségük az intézményeknek megszervezni. A második döntés az, hogy az érettségit a tavaly tavasszal már sikeresen alkalmazott modell alapján szervezzük meg, azaz főszabály szerint csak az írásbeli vizsgarészeket szervezzük meg, a szóbelik és a gyakorlati vizsgarészek jellemzően elmaradnak. A tavalyi modelltől eltérés azonban, hogy az előrehozott vizsgákat megtartjuk. Tavaly ugyebár mintegy 30 ezer vizsga elmaradt, idén azonban mindenki levizsgázhat, több mint 110 ezer érettségizőre számítunk. A részletszabályok hamarosan megjelennek, de röviden ezeket is összefoglalnám. Ahogy tavaly is, úgy természetesen meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgyak esetén, amelyek középszinten csak szóbeli vizsgarészsel rendelkeznek, tehát ahol nincs írásbeli. Különböző mentességeket, ahogy tavaly is, idén is alkalmazzuk. A sikeres érettségi vizsgát, ahogy tavaly is, teljes értékű sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni, a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül is meg kell állapítani. Bármely vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte a 25%-ot, az érintett tehet szóbeli vizsgát. nevelés vizsgatárgyból van egy technikai eltérés, itt szóbeli és gyakorlati vizsgát is kell szervezni. A gyakorlati vizsgarész esetén azonban az úszás, valamint a küzdősport gyakorlatait el kell hagyni, ezek ugyanis fokozottabb fertőzési kockázatot jelenthetnek. Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni. Ez szorosan összefügg azzal, hogy az érettségi vizsga természetesen idén sem kötelező. Aki úgy dönt, hogy mégsem vizsgázik, az a befizetett vizsgadíjat, ahogy tavaly is idén is szeptember 30-áig visszaigényelheti. Tavaly egyébként emlékeim szerint mindössze az érettségizők 2%-a nem vizsgázott végül, tehát választotta azt a lehetőséget, hogy nem megy el vizsgázni a járványügyi helyzetre való tekintettel. Ez egyébként érdemben nem tért el tavaly sem attól az aránytól, ahányan egyébként elmulasztják az érettségén való megjelenést. Én idén is mindenkit arra biztatnék, hogy vizsgázzon le, az érettségik azt gondolom, hogy biztonságosan megszervezhetőek. Azért is fogalmaztam így, és azért is gondolom így, mert az egészségvédelmi intézkedéseket szintén a tavalyi modell szerint biztosítjuk. A vizsgák lebonyolítása során be kell tartani az oktatási hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedéseket. Egy azon helyiségben tehát 10 fő tartózkodhat és írhatja meg az írásbelit, a fertőtlenítés, a testhőmérsékletmérés, a távolságtartás szabályait a tavainak megfelelően alkalmazzuk az idei érettségiknél is. Érinti még az érettségiket talán az is, hogy azok a pedagógusok, akik az első oltásukat úgy kapták meg, hogy a második oltásra való behívásuk éppen ezekre a napokra esne, arra számítsanak, hogy ezek a behívások a hétvégére lesznek majd ütemezve. Végezetül szeretném megköszönni minden pedagógusnak, minden iskolai és óvodai köznevelésben és szakképzésben dolgozó kollégának a digitális oktatásban nyújtott szakmai teljesítményüket, az oltakozásban való kifejezetten fegyelmezett részvételt, és a továbbiakban is kérem a felelős magatartásukat, az oktatásban, nevelésben, illetve a vizsgáztatásban való részvételüket. Ahogy tavaly is, úgy idén is jó magam is jelentkezni fogok felügyelni az írásbeli vizsgákon.
Szigorú óvintézkedések mellett tehetnek szakmai vizsgát a szakképzésben tanulók. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tervei szerint májusban adhatnak számot tudásukról a szakképző intézményben vizsgázók. A technikumokban és szakképző iskolákban kiemelt fontosságú a szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák meglétének ellenőrzése. A gyakorlati vizsgákat a járványhelyzete tekintettel tavaly is szigorú óvintézkedések mellett szervezték meg az iskolai rendszerű szakképzésben. A szaktárca a tavaly május-júniusi vizsgaidőszak tapasztalatait figyelembe véve már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán. A minisztérium tervei szerint a komplex szakmai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettségi vizsgákat követő időszakban szervezhetik majd meg az intézmények. A szakképzés lényegét jelentő gyakorlati vizsgákat az iskolák az általuk meghatározott időpontban tarthatják meg. A vizsgákat az érettségikhez hasonlóan a tavaly bevált megoldásnak megfelelően kis létszámmal, az előírt védőtávolság biztosításával, az óvintézkedések betartásával kell majd lebonyolítani. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a nehézkesebb felkészülés miatt a diákok többnyire örülnek annak, hogy idén is elmaradnak a szóbeli érettségi vizsgák. Horváth Péter ugyanakkor úgy látja, az emelt szinten érettségizőket hátrányosan érintheti, hogy csak írásbelik lesznek. Tatár Tímea készített interjút Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével.
Azok a döntések, amelyeket láttunk, azok számunkra elfogadhatók, még ha azt is gondoljuk, hogy lesznek olyan diákok, akik ennek akár vesztesei is lehetnek. A magyar nyelv és tudom tantárnál többségében a diákok azt gondolom az írásbeli érettségit jól meg fogják tudni írni, a szóbelire való felkészülésük több problémába ütközött. Másik ilyen, ami nehézséget okozna, nyilván azok a tantárgyak, ahol kísérletezések fordulnak elő, kémia, fizika, biológia, egy logikus lépés, hogy a szóbeli elmarad. Nyilván egy picit árnyalja a képet az, hogy a emelt szintű érettségiknél, ha valami miatt az írásbeli vizsgát elrontják, akkor a szóbeli adhatna számukra lehetőséget a javításra.
Előfordulhat esetleg olyan, hogy ugye az emelt szintű érettségit tevő diákok a szóbeli hiánya miatt kevesebb pontot tudnak összességében összeszedni, és mondjuk ez befolyásolja a továbbtanulásukat?
Ez lehetséges, hiszen ugye a többletpontot, amit az emelt szintű érettségért lehet kapni, ezt csak akkor kapja meg egy diák, hogyha eléri a 45%-os teljesítményt. Egy nehezebb tantárnál a 45% elérése, látjuk a tavalyi eredményeket, bizony sokszor problémába ütközött, és itt akkor a különbség nem az a néhány százalék lesz, amit ez a határ jelenthet. Valaki ír egy 43 43%-os kémiát, akkor ő 43 pontot kap. Ha valaki ír egy 46%-os kémia dolgozó, akkor 46 plusz 50-et, tehát 96 pontot fog kapni. Én erre mondom, hogy ez túlságosan nagy különbség, el tudtam volna képzelni, különösen, hogy a középszintű szóbelik elmaradnak, hogy az emeltszintű szóbelik esetleg maradhatnának, sokkal kevesebb diákot érint. Például a humán tagozatosok egy része nem örült annak, hogy elmarad a magyar és a történelem szóbeli érettségi, hiszen nagyon szépen tudtak volna felelni, egészen biztos vagyok benne.
És mit kell tudni az előrehozott vizsgákkal most a rendelet értelmében?
Úgy értelmezem én magam is, hogy az előadott érettségek meg lesznek. Ez azt jelenti, hogy a 10-es vagy 11-es diákok következő hetekben osztályozó vizsgát fognak tenni, azoknak az éveknek az anyagából, amiből még nem lesz lezárt jegyük, és ugyanúgy megrendezésre kerül számukra, írásbeléd van ott is. Ugye igazából az idegen nyelv emelt szintű érettségénél van az, hogy megszervezhetők a szóbelik, hiszen nemzetiségi osztályoknak, két tannyelvű osztályoknál akár felsőfokú C1-es típusú nyelvvizsgát is jelenthetnek, számukra a szóbeli megszervezhető.
És az olyan tantárgyaknál, mint például a testnevelés, ott megvalósítható a gyakorlati vizsga?
A testneveléssel kapcsolatban a tavalyi helyzethez képest változás van. Tavaly ugye két szóbeli tételt húztak, ami azért tényleg meglehetősen furcsa egy alapvetően a mozgáshoz kapcsolódó tantárgy esetén. Ezért én azt támogatni tudom, hogy a testnevelés gyakorlati vizsga, ami a küzdősport kivételével egy személyes megrendezésre kerüljön. Nyilván örömmel hallottam, hogy az úszás és a küzdősportok, tehát ahol nagyobb érintkezési lehetőség van, nagyobb fertőzési lehetőség van másokkal, ezek elmaradnak. De azt gondolom, hogy egy talajgyakorlatot bemutatni, egy futószámot, egy úrószámot, egy dobószámot egyedül bemutatni, ennek különösebb kockázata azért nincsen.
A pedagógusok szakszervezete megnyugtatónak találja a középiskolákat érintő döntéseket, de úgy vélik, az óvodákban és az általános iskolákban is újra kellene gondolni az indulás időpontját és módját. Tatár Tímea kérdezte Szabó Zsuzsát, a pedagógusok szakszervezetének elnökét.
Nagyon örülök neki, hogy a szülők, a diákok, az egészségügyi szakma, a szakszervezetek véleményét végre figyelembe vette a kormány. Nagyon racionális döntést hozott, hiszen én azt gondolom, hetek óta arról beszél mindenki, különösen az érettségi előtt álló diákok esetében két héttel az érettségi előtt visszamenni egy közösségbe, mondhatnám azt, hogy a jövőjük derékba törését jelentette volna. Nyitva maradt még a másik oldal, amikor azt mondjuk, hogy lépcsőzetes bevezetést kérünk az iskolák nyitására, óvodák nyitására vonatkozóan, a másik pedig az volt, hogy május 3-ától térjenek vissza az általános iskolások, óvodások.
Az általános iskolában tanító pedagógus sok ezek szerint akkor tulajdonképpen még veszélyben lesznek április 19-én?
Akik korábban megkapták, tehát nem a kiemelt pedagógus körben kapták meg az oltást, náluk már lehet, hogy van egyfajta védettség. Azok, akik a második ütemben kapták meg, tehát tegnaptól 11-ig, náluk én azt gondolom, nem messze nem beszélhetünk védettségről, de az oktatás szereplői között nem csak a pedagógusok vannak, hanem ott vannak a diákok és a diákok családtagjai. A gyerekek nem tudják tartani azt a biztonságos másfél-két méteres távolságot, és akkor a boltok számára meghatározott 10 négyzetméterenként egyvevőről még nem is beszéltem. Nem lehet betartani azokat a szabályokat, amit maga az operatív törzs határozott meg, ezért én azt gondolom, a gyerekek továbbra is veszélyben vannak.
Vajon lesz ezeknek a kezdeményezéseknek valamilyen foganatja? Gondolok akár arra, hogy a tanárok nem mennek be az intézménybe, vagy a szülők nem engedik a gyerekeket.
A hozzánk érkezett jelzések szerint főként a középiskolás szülők voltak azok, akik szervezkedtek, és azt mondták, hogy semmiképp nem engedik be a gyerekeiket az érettségi előtt. Ez a veszély most elhárult. Az általános iskolákra, óvodákra vonatkozóan kell gondolkodni. Ha nagyon ragaszkodik a kormány a nyitáshoz, akkor az alsó tagozatosoknál mindenképpen csoportbontásban tudjuk csak elképzelni a gyerekeknek a személyes jelenlétbe való visszaengedését. A felső tagozatosoknál pedig azt gondolom, még mindig megoldható a digitális oktatás, az otthonról tanulás.
Mi történik akkor, hogyha a tanárok megtagadják azt, hogy jelenléti oktatásban részt vegyenek április 19-től?
Mint egy 80%-os választ kaptunk arra vonatkozóan, hogy nem érzik magukat biztonságban a kollégák akkor, ha most vissza kell menniük április 19-én. Semmiképpen nem a munkát akarják megtagadni, a munka formára vonatkozóan mondják azt, hogy személyes jelenlétben nem kívánnak dolgozni, mert ez veszélyes a tanítványaikra nézve, az ő családtagjaikra nézve, és hát még rájuk is, ameddig a védettséget meg nem kapják a második oltásnak köszönhetően.
De lát arra esélyt, hogy ez valóban bekövetkezik, hogy nem mennek be tanítani?
Nézze, én optimista vagyok, abszolút optimista vagyok. Én hiszem, hogy tárgyalóasztal mellett tudjuk ezeket a kérdéseket rendezni. Kezdeményeztünk személyes találkozást vagy online térben történő egyeztetést. Semmiképpen nem szabad, hogy a kollégáink egyéni akciók keretében, akár engedetlenségi mozgalmak kapcsán hozzanak olyan döntéseket, amelyeket nem nekik kellene meghozni, hanem a szakmának, a szakszervezeteknek és az oktatás irányításnak.
A budaörsi Herman Otto általános iskola igazgatója arra számított, hogy az általános iskolák esetében is módosítják az április 19-i nyitásra vonatkozó határidőt, de felkészültek arra is, hogy a hátralévő időszakban esetleg még változhat a jelenlegi elképzelés. Az intézmény tanárai egyébként a napokban valamennyien megkapták az oltást, és a szülők sem jeleztek az elmúlt időszakban covidos megbetegedést. Tatár Tímea beszélt Turcsik Viktorral, a budaörsi Herman Otto általános iskola igazgatójával.
Sejthető volt egyébként, hogy ez a 19-i időpont ez korai, és ugye volt egy nyomás a középiskolák részéről. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen korrekt és abszolút jó döntés, hogy még várunk ezzel, de hát az általános iskolák tekintetében ilyen híreket egyelőre még nem hallottam.
Ön esetleg számított arra, hogy az általános iskolákat érintően is lesz némi módosítás az időpontban?
Azért számítottam rá, mert hogy több olyan civil hang is volt, aki határozottan kérték, hogy ez ne történjen meg. A szakszervezet részéről is történt ilyen, de a szülői szervezetek, illetve a diák szervezetek részéről is. De azt azért tudni kell, hogy ebben a legharsányabbak a középiskolások voltak. Hát nyilván a középiskolások tudják jobban érvényesíteni azért az érdekeiket, az általános iskolásoknál főleg csak a szülőkről beszélhetünk, mint érdekérvényesítő közösség.
Az ön tantestületéből, vagy a önök iskolájába járó gyerekek szülei felül is érkeztek ilyen jelzések, hogy mondjuk nem szeretnének bemenni tanítani, vagy nem akarják engedni a gyereket iskolába?
A kollégáimmal legalábbis online módon folytattunk erről kommunikációt, de azt mondtam, hogy amíg nem válik konkréttá, annyira konkrétta ez a 19-a, hogy tényleg, addig szerintem nem érdemes ezen aggódnunk. A szülők részéről semmi nem érkezett, hát már csak azért sem, mert nálunk az a szülő, aki nem akarja behozni az iskolába a gyerekét, az kikérőt ír, és akkor nem hozza be. Tehát az a szülő, aki tud otthon vigyázni a gyerekére, annak megvan az eszköze ahhoz, hogy 19-én ne hozza be.
Mit szólna hozzá, hogyha április 19-én egy üres iskolába érkezne?
Azt, hogy én megérkezem oda, és nem találok ott senkit, ezt nem tartom valószínűnek, már csak azért sem, mert nyilván szólnának, hogy akkor ők nem jönnek be. Volt erről szó egyébként a szabadságkivételről, hogy ugye egy pedagógus is kivehet néhány nap szabadságot, de be kell jelenteni legalább 2 héttel a szabadságkivétele előtt, és ilyen bejelentés még utóbbi időben nem érkezett. Az meg nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ilyen egységes kemény ellenállás, azt nem tapasztaltam én még pályafutásom során, úgyhogy nem számítok meglepetésre 19-én. Az sem lenne meglepetés, hogy nem kell bemenni, de az sem lenne meglepetés, hogy be kell menni. Mondjuk azt, hogy mindenre fel vagyok készülve ezzel kapcsolatban.
Ön szerint még van arra esély, hogy a oktatáspolitikai döntés megváltozik?
Én azt gondolom, hogy igen. Addig még azért van 10 nap. Ha nagyon-nagyon jól alakul a koronavírus helyzet, akkor simán elképzelhető ez a 19-e, de ha nem annyira csökkennek a számok, akkor lehet, hogy úgy döntenek majd a döntéshozók, hogy a 19-i általános iskolai kezdést is elodázzák, vagy legalábbis hát lájtosabban kezdjük meg 19-én a munkát, tehát mondjuk csak az alsó tagozat, és ott megosztva tudjuk, vagy valami más olyan enyhítés történik, ami nem feltétlenül az összes diák beengedését jelenti egy időben az iskolába 19-én. Számomra azt tűnik a reálisabbnak, hogy ez a 19-e, ez nem 19-e lesz, vagy legalábbis nem az a 19-e, amiről most szólnak az iránymutatások.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket 1 hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!